Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 358. énekünk első 5 versének éneklésével kezdjük a mai alkalmunkat. 358. énekünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megállhatunk előtted ezen az ünnepen, amikor visszaemlékezhetünk dicsőséges mennybe meneteledre. Köszönjük néked, hogy áthatunk és magasztalhatunk téged nagy örömmel és békességgel a szívünkbe, tudva azt, hogy ültél az Atya Istennek jobbjára, és néked adott ott minden hatalom menjen és földön, és Úr vagy mindenek fölött. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy a te trónusodról szóljál hozzánk most az igéden keresztül, a te szent lelked által. Add, hogy higgyük és megértsük, amit mondani akarsz nekünk. És segíts, hogy tudjuk követni a hétköznapi életünkbe, hogy boldogok lehessünk. És teljes örömmel a szívünkbe magasztalhassunk téged egész életünkben, míg megérkezünk majd oda a te trónusod elé, és leborulhatunk előtted, és imádhatunk téged. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy szenteld meg és áld meg ezt az ünnepet most a számunkra. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, az első részből, a 16. verstől a 23. versig. Tehát Efézusi levél első része, 16. versétől a 23. versig. Nem szűnök meg hálát adni értetek, emlékezvé reátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya, adja néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek közt, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztott őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindenek fölött az Anya Szent Egyház fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, ki mindeneket betölt mindenekkel. Kedves testvéreim, az Úr Jézus földre jövetelére emlékezünk karácsonykor, halálára nagypénteken, feltámadására húsvétkor, és az ő mennybe menetelére emlékezünk mai napon, mennybe menetel ünnepén, amit áldozó csütörtöknek szoktak nevezni. És majd a Szentlélek eljövetelére emlékezünk 10 nap múlva pünköstkor. Az Úr Jézus életének, nem tudom, hogy ez miért alakult így, vagy hogy alakult így, de ez a mennybe menetel ünnepe, ez valahogy abszolút jelentéktelenné vált. Sokszor nem csak a templomba járó, amolyan vallásos embereknek, hanem még a hívő embereknek is nem nagyon áll a szívükhöz közel. Pedig ez ugyanolyan nagy ünnep, mint amilyen nagy ünnep a karácsony, vagy éppen a húsvét, vagy akár nagypéntek is. Jó lenne ezt, ha Isten segítene bennünket a szívünkbe tényleg helyre rakni, és megértenénk, hogy ez is ugyanolyan üdtörténeti jelentőségű és egyszeri páratlan esemény, mint amilyen mondjuk Jézusnak a földre jövetele. Tehát Jézus mennybe meneteléről van szó, arra emlékezünk a mai napon. A szemtanúk, nem akarom most felolvasni az igéket, ismeritek, vagy megolvastátok, elolvastátok már akár a mai napon is, meg máskor is, hogy 40 napon keresztül, feltámadása után 40 napon keresztül megjelent a tanítványainak a mi Urunk Jézus, de azután felment a magasságba, így olvassuk róla, illetve olvassuk, hogy felviteték. Tehát egyfelől, mintha ő maga ment volna mennybe, másfelől, mint hogy az Atya Isten maga emelte volna fel. Mind a kettő igaz. Az Efézusi levélnek ebben az idézett szakaszában arról olvasunk, hogy Pál apostol mit kér az efézusi hívőknek Istentől imádságba. Végül is azt kéri, hogy ismerjék meg az Istennek a dicsőségét. Az Istennek a dicsőségét. Ismerjék meg, és higgyék is természetesen. Azt a dicsőséges Istent kell hinniük és megismerniük, aki megmutatta sokszorosan és több mindenben a történelemben az ő erejét, az ő hatalmát. Itt felsorolja például, hogy Isten, ez a fenséges és dicsőséges Isten megmutatta az erejét, hatalmát abból, hogy Jézus feltámasztotta a halálból. Feltámasztotta a halálból. Aztán utána mondja, hogy megmutatta abba, hogy felültette Jézust a maga jobbjára a mennyben, és mindeneket az ő lábai alá dobott, vetett, mint egy zsámolyként. És aztán abban is, hogy őt tette az Anya Szent Egyháznak a fejévé. Mindezekre azt mondja a Pál, hogy ez az Isten dicsőségének a megnyilvánulása, Isten erejének, Isten hatalmának a megnyilvánulása volt. Én most, mivel hogy mennybe menetel ünnepe van, nem akarok Jézus feltámadásáról beszélni, és arról se, hogy őt az Isten az Anya Szent Egyház fejévé tette, hanem kifejezetten arra koncentrálnék, és arra hívlak benneteket is, hogy azt olvasok itt az igében, hogy Isten ereje abban mutatkozott meg, hogy ültette Jézust a maga jobbjára a mennyben. Isten jobbja az azt fejezi ki, hogy Jézus visszakerült az isteni méltóságába. Az nem egy hely elsősorban, nem egy fizikai hely, hanem az egy méltóság, egy tisztességnek vagy tisztségnek a leírása, tulajdonképpen bemutatása, egy állapot leírása. Amikor Isten a jobbjára ülteti Jézust, akkor az azt jelenti, hogy visszaveszi őt a maga teljes dicsőségébe. A maga teljes dicsőségébe. Beteljesítette a 110. Zsoltárnak az első versét, ahol Isten azt mondja a fiának, hogy ülj az én jobbomon. Ülj az én jobbomon. Vagyis legyél itt közvetlen mellettem, velem együtt, az én dicsőségem részeseként. Ez az állapota Jézusnak, ez azt jelenti, hogy ő felül van mindenen. Így mondja Pál apostol, hogy maga jobbjára ültette, felül és felsorolja, hogy mik fölé emelte fel Jézust ezzel Isten, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, mely neveztetik ebben a világban, meg a következőben is. És folytatja, hogy miután Isten a maga dicsőségébe visszavette Jézust, és mindenek fölé emelte, mert ő maga is mindenek fölött van, ezután, vagyis ezzel együtt Jézusnak a lábai alá vetett mindent. Mindent Jézus lábai alá vetett. Minden Jézus lábai alatt van. Ezzel, hogy mindent Jézus lábai alá vetett, ezzel ugyancsak a 110. Zsoltár teljesedik be, mert ott is olvassuk ezt, hogy Isten azt mondja a fiának, hogy az ellenségeit ott a lábaid alá vetem zsámoljul. Tehát, hogy így mondjam, itt az egész mennybe vitetés, az már a Zsolt és az ottani megdicsőítetése Jézusnak, az már megíratott a 110. Zsoltárba jó régen ezelőtt. Csak beteljesedett az, amit ott megmondott az Úr a próféta szája által. Eszerint tehát, summa summarum, Jézus felette Isten dicsőségében van, ő maga is isteni személy, az is volt egyébként, onnan jött közénk, de most oda is vétetett vissza, ami az atyái, az övé, az a dicsőség, ami az atyái, az Jézusé, ő nem egy ember, hanem Isten, aki az Istenbe bekapcsolta az ő tökéletes és dicsőséges ember voltát is. Egyébként, de nem akarok ebbe mélyen belemenni, mert ez egy kicsit már elvontabb dolog. A lényeg, hogy Jézus ott van az Isten dicsőségében, fölül van mindenen, amit csak meg tudnánk nevezni, és így minden a lábai alatt van. Kik felett áll Jézus, és kik vannak a lábai alatt? A 21. versen már utaltam az előbb, azt olvassuk, hogy felül van minden fejedelemsége, hatalmasságon, erőn és uraságon. Kik ezek? Kik ezek? Mik ezek? Ezek egyfelől testvérek lehetnek földi fejedelmek, uraságok, birodalmak, erők, nagy emberek, gazdag emberek, hatalmas emberek, birodalom uralkodói és ilyen országok vezetői, vagy Európai Unió vezetői, vagy bárkit mondhatunk, aki a földön nagynak számít, úrnak számít, hatalmasnak, erősnek számít. Persze ugyanígy beleérthetjük a szegényeket is egyébként, minden földi ember a Jézus lábai alatt van. De nem csak ilyen földi emberekről van itt szó az igében, akik fölé emeltetett Jézus, akik mind lábai alatt vannak, hanem e fejedelemségek, hatalmasságok, erők, uraságok lehetnek angyalok és démonok is. Vagyis a szellemvilágnak, a láthatatlan világnak a benépesítői. Nagyon jól tudhatjátok, hogy a Szentírás tükrében, ugye nem csak ez a látható világ van, hanem van láthatatlan világ is. És ott is az Istennek a teremtményei vannak, úgy, mint vannak a jó angyalok, és vannak a gonosz angyalok. Az Isten követei, azok, akik Isten akaratát lesik és engedelmeskednek, és az Isten ellenségei, akiknek vezére volt, és most is az a sátán. Jó és a rossz angyalok, a lázadó angyalok és az Istenhez hű angyalok. Hát ezek fölé is emeltetett Jézus, és ezek is az ő lábai alatt vannak. Itt az Efézusi levélbe valahogy az apostol úgy összefoglal mindenkit. Azt mondja, hogy az Úr Jézus fölé emeltetett, és a lábai alatt vannak a jó angyalok, meg a rossz angyalok is. Fejedelemségek, erők, hatalmasságok, uraságok, minden név, mondja. Minden szellemi hatalmasságnak és erőnek a személye, mind Jézus lábai alatt van. De hogyha átlapoznunk most a Kolossé levélhez, a Kolossé levélbe, ott is találkozunk a második részbe ugyanezekkel a kifejezésekkel, de ott kifejezetten ezt olvassuk, hogy Jézus által Isten lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságot, őket bátran mutogatta, diadalt vévé rajtuk abba. Tehát ott a Kolossé levélben a fejedelemségek, hatalmasságok kifejezés a gonosz angyalokra, a sátánnak a szolgáira utal elsősorban. Ugyanúgy, ahogy a római levélben is olvassuk a 8. részbe, hogy nem szakíthatnak el minket az Isten szerelmétől, kegyelmétől fejedelemségek, hatalmasságok. Itt is nyilvánvaló, hogy az Isten ellenségeit jelentik ezek a kifejezések. Mindazáltal már az Efézusi levélben is, hogyha egy kicsit tovább lapozunk, ott is már a hatodik részben találkozunk ezekkel a fejedelemségekkel, meg hatalmasságokkal, és ott már a sötétség világbíróinak nevezi, és a gonoszság lelkeinek nevezi őket Pál apostol. Tehát a lényeg, hogy Pál arra mutat rá itt az Efézusi levélben, hogy Jézus ott áll, nem csak az angyalok seregei fölött, hanem ott áll a sötét sátán és az ő szolgái feje fölött is, és azok ott vannak az ő lábai alatt. Ebből mindjárt ugye leszűrhetjük azt a kis következtetést a számunkra, hogy de jó, hogy Jézus ezek fölött áll, és de jó, ha mi Jézusba hiszünk, és már mi hozzá tartozunk. De jó, hogyha hozzá tartozunk, mert hogy Jézus ezek fölött áll, és mi akkor jó oldalon állunk, szabad így mondani. Jó oldalon állunk, ha Jézusnál vagyunk, ha Jézus mellett vagyunk. Persze valaki kérdezheti most, hogy na jó van, tiszteletes úr, de hát mi jelentősége van annak, hogy Jézus a sátán, meg az angyalai, a démonok felett is úr? Hát ezt ugye tudtuk mi jól. Meg különben is. Hát különben is tiszteletes. Hát az a világnézet, amiben helyet kapnak ugye a láthatatlan világ ugye egyáltalán. Ez a menny, meg a pokol, meg ördögök, meg démonok, meg angyalok. Na hát ez már tiszteletes úr, ez már a múlté, ugye? Ez már a múlté, ez egy olyan nagyon túlhaladott világkép, amit maga itten képvisel, meg itt a Biblia is, amiket mond. Hát ilyenek már nincsenek ilyenek. Hát te lépjünk már túl ezeken. Felvilágosult emberek vagyunk. Mi tudjuk, hogy a látható világon túl nincs semmi. Hagyjuk már ezeket az angyalokat, meg démonokat, meg egyebeket, ugye. Ezek ilyen mitológikus lények. Ezek nem valódi lények. Ezek a sötét középkornak, legfeljebb a sötét középkornak még a maradványai, ugye. De hát lehet, hogy ma a világban vannak olyan pontok Afrikában, meg Indonéziából, még hisznek ilyen szellemekbe, meg nem tudom még mikbe, de hát itt az Európai Unióban mi már nem hiszünk ilyenekbe. Hagyjuk ezt, hogy ezek fölé is emeltetett Jézus, hát ezek nincsenek is. Hát valóban így van ez, testvérek. Azt gondolom, hogy nem így van. Szóval nem így van. A mai ember ugyanis, én azt látom, hogy újra keresi a rejtettet, a titokzatost. Az okkultat, így is mondjuk ugye ezt, az okkultat, azt jelenti rejtett, titkos. Nagyon is létezik az emberekben a mágikus gondolkozás, és nagyon sok embernek vannak mágikus tapasztalatai, amikről gátlástalanul beszélnek a tévébe is, nagy reklámot is kapnak az újságokba. Mondhatjuk, hogy manapság már, hogy nem csak egyszerű emberek, hanem tudósnak tartott emberek is foglalkoznak az okkultizmus kategóriájába tartozó vagy sorolható dolgokkal. Tehát ezekkel a láthatatlan világnak a dolgaival. Hát itt van ez az okkultizmusnak az egyik területe, mondjuk a mágia, ez a varázslás. Hogy változtassuk meg a valóságot magunk körül. A pozitív gondolkozás ennek a mai formája. Erősen kell gondolni valamire, megvan a technikája, hogy és akkor az megvalósul. Arra gondolsz, hogy sikeres leszel, akkor sikeres leszel. Elmondod, hogy szép vagy, akkor szép leszel. És így tovább. Tehát meg tudod valósítani a gondolatok által, amit akarsz tulajdonképpen. Teremteni tudsz. Létre tudod hozni, hogy sikeres legyen a vállalkozásod, pusztán a gondolataidnak az erejével. Hát azt mondják a némely pszichológusok, hogy kell, hogy meditáljunk, relaxáljunk, és mikor egy ilyen módosult tudatállapotba kerültünk, akkor kell szuggesztív parancsokat adnunk a tudattalanunknak. A tudattalanunknak, és a tudattalanunk az végrehajtja azt, amit parancsolunk neki. Csak sokszor el kell neki mondani, szelíden és tisztelettel, hogy megsértődjön, de ő végre fogja hajtani, amit mi szugerálunk neki. Sőt, mondja a pszichológus, ugye a tudós, válaszol is nekünk a tudattalan, képeket küld, filmeket vetít a lelki szemeink képernyőjére, és láttat velünk dolgokat. Sőt, ez a tudattalannak nevezett valaki csoda, vagy valami csoda, inkább valaki csoda, ez a rabszolgájává is tehet bennünket, és különböző néven mutatkozik be nekünk, és És az ember gondolja, hogy most mi van, mi van? Hogy most itten tudománnyal állunk szembe, vagy okkultizmussal? Parancsot adunk a tudattalannak, és az, mint egy ilyen jóságos dzsin, megvalósítja, amit mondunk neki. Csak vigyázzunk, és óvatosan és tisztelettel kezeljük a dzsinnünket. Pszichológia. Mai pszichológia. Valójában mágia. Aztán itt van a másik dolog, ugye látjátok nagyon jól a mantikát, a jóslást, az egy hatalmas nagy kategória. Az emberek olvassák az újságokat, ott van, hogy a csillagokban mi van megírva. Próbálják kitalálni, hogy egy napra, vagy két hétre, vagy nem tudom én mire, mi van megírva, és komolyan veszik azt, ami úgymond meg van írva a csillagokba. A jövőt akarja az ember ugye kikutatni. Egyébként a jövőre vonatkozó információkat a tudattalanunktól is lehet kérni, hogy csak tudjátok. Tehát a tudattalanunk, az, ha kellően módosult tudatállapotba hozzuk magunkat relaxációval, akkor olyan információkat is nyújt nekünk, hogy mi lesz holnap után, meg azután, meg amazután. Olyan titkos információk birtokában van, amit senki nem tud, mi se tudunk, de ő tudja. És ő megmondja nekünk, és tudatja velünk a jövőnket. Jósol nekünk. És lehet, testvérek, még említeni az okkultizmusnak a harmadik nagy területét, ugye a spiritizmust, a halottakkal való kapcsolatfelvételt, ugye. Hát egy csomó ember, testvérek, beszél a halottaihoz, várja, hogy azok válaszoljanak neki, egy csomó film van, ami erről szól, egy csomóan csinálják is ezt. Vannak halott idézők, akikhez el lehet ma is menni, járnak is oda emberek, és így tovább, és így tovább. Mondjuk azt, hogy túl vagyunk a mai világban, ezeken a szellemvilág, meg ezeken a dolgokon. Mert mi már annyira materialisták vagyunk, hogy mi már ilyenekkel nem. De egyáltalán nem így van. Az ember ugyanúgy nagyon is törődik nem csak a látható világgal, hanem már úgy látszik sokszor, hogy elege is van a látható világból, és egyre inkább foglalkozik, és egyre mélyebben foglalkozik az okkult világgal, a rejtett világgal. Azzal a világgal, amiről a Biblia is beszél nekünk, és elmondja, hogy ott vannak angyalok, meg vannak a démoni lelkek a sátánnal az élükön. A New Age irányzatának, szellemi irányzatának a képviselői is beszélnek a szellemvilágról, csak az ő térképük nem a Biblia, hanem az, amit ők úgy kigondolnak maguknak. Tehát a Biblia beszél erről a dologról, és azt kell mondani, testvéreim, hogy a mai világban, ha nézzük a statisztikai adatokat, én csak amerikai statisztikai adatokat találtam, mert ott mérnek ilyet, egyre növekszik az amerikai társadalomban azok száma, akik a spiritizmussal, a mantikával vagy mágiával, tehát az okkultizmus területének a dolgaival foglalkoznak. Belemernek ezekbe a dolgokba. Óriási sajtónyilvánosságot kapott néhány évvel ezelőtt egy G.Z. Knight-nak nevezett nő, aki azzal állt elő, hogy otthon a konyhájában volt, és megjelent neki egy szellem. Egy szellem jelent meg, bizonyos Ramta, így nevezte magát, hogy Ramta, aki bemutatkozott neki, hogy ő egy harci démon, és ő 35 ezer évvel ezelőtt élt tulajdonképpen, és neki üzenete van az emberekhez, és ez a nő, ez a Knight legyen szíves közvetíteni az ő üzeneteit az emberekhez. És akkor kimegy az amerikai televízió, és aztán behívják az amerikai televízióba, és ott áll a tévébe, és ott változik el az emberek előtt, válik médiummá a nő, eltorzul az arca, mint egy marionett bábú kezd mozogni, férfi hangra vált a hangja, és elkezdi mondani az orákulumot, a bölcs mondásait, amit az ott ülők jegyzetelnek nagy buzgón. Utána hívják a világ nem tudom hány száz országába ezt a jó lelket, hogy mondja el, hogy mit üzen Ramta a nekünk embereknek. És ő meg elmondja. Az első üzenete így hangzik Ramtának, istenek vagytok. Nekünk nem kell több, ha ismerjük a Bibliánkat. Tudjuk, hogy ki az a Ramta. Olyanok lesztek, mint az Isten. És amikor megkérdezik a hölgyet, hogy ki ez a Ramta szerinte, akkor azt mondja, Ramta nem egy démon, ő nem egy halott lelke, ő God, ő az Isten, ezt mondja. És emberek százezrei, milliói nézik, hallgatják a tévébe. Egyre több ember, testvérek, egyre több ember megy bele ezekbe a dolgokba, és most mi itt állunk, És azt kell, hogy mondjuk, hogy hogy is van ez, amit Pál apostol mondott, hogy ez, hogy van ennek aktualitása, vagy nincs, hogy Jézus ezek fölé a szellemvilági lények, vagy tényezők fölé van emeltetve, ül az Isten dicsőségébe, és nem csak az angyalok, angyalfejedelmek, a jó angyalok, hanem a gonosz démonok és az ő élükön álló sátán is az ő lábai alá van vetve. Kezd az ember arra gondolni, hogy hát ez egy igencsak aktuális és időszerű üzenet, és ez nagyon is fontos nekem hittel megragadni. Mert különben elkezdhetek félni, meg remegni, hogy akkor hogy is kellene nekem jóba lenni ezekkel a démonokkal, meg, vagy nem tudom kikkel. És hogyan kell kivívnom magamnak, hogy valahogy védett legyek ellenük, hogy netalántán ne ártsanak nekem. Egyáltalán, hogy ne féljek ezektől, hanem biztonságba érezzem magam. Hát testvérek, való igaz, hogy szerintem, és azt hiszem, hogy így meg tudjuk ezt erősíteni mindjárt, hogy igen, igen fontos ez, hogy Isten az Úr Jézust a halálból föltámasztotta, aztán fölvitte a mennybe, és felültette mindenek fölé. És nekünk egy ilyen hatalmas Jézusunk van, akinek a lábai alá van vetve minden, és aki mindenek fölött áll, aki teljhatalommal ruháztatott fel, mint ami meghalt és feltámadott üdvözítőnk. Megdöbbentő dolog, testvérek, ha úgy ezen elgondolkozunk egy kicsit, erre hívlak még benneteket, mert mindebből az adódik, amit egyébként a Bibliából olvasunk, hogy mi egy lelki harctéren állunk. Tulajdonképp egy lelki harctéren állunk. Ezen a lelki harctéren ugye nem csak emberek vannak, hogy így mondjam, és sőt, elsősorban nem emberek vesznek körül bennünket, hanem az emberek mögött állnak szellemi hatalmasságok. Akár angyalok is állhatnának, de állnak démonok is, a sátánnak a szolgái is. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, amikor az evangéliumot hirdetjük, hogy mondja az Efézusi levélbe, nem test és vér ellen harcolunk, hanem a mögöttük álló szellemi erők és hatalmas tényezők ellen vagyunk tulajdonképpen. Nem is testiek a mi fegyvereink, mondja az apostol, tehát nem egy kard, meg tör, meg gépfegyver van a kezünkbe, mert ezek ellen a szellemi hatalmasságok ellen ezek nem érnek semmit. Hanem más fegyvereink vannak, ugye felsorolja az Efézusi levélben a 6. részben a szellemi, a lelki fegyvereket, a hívőknek a fegyvereit, és azok között mik vannak? Az íge, a lélek kardja, az íge. A hit pajzs, amivel belekapaszkodunk az ígébe. Az üdvösségnek a sisakja. Tudnélik, hogy nekünk Jézus üdvösséget adott, és ezt hisszük. A megigazulásnak a melvédje. Hisszük, hogy Jézus Krisztus lőnékünk igazságul Istentől. És ő benne, Isten igaznak lát minket, ha ő benne hiszünk. Az igaz lelkűség öve. Ami jelenti azt, hogy szent életet élünk, és igaz lelkűek, őszinték vagyunk. És a lábainkon a békesség evangéliuma hirdetésének a saruja, hogy készek vagyunk hirdetni a Krisztus evangéliumát az embereknek, hogy Jézus meghalt és föltámadott, és ő az egyedüli üdvözítő, higgyetek ő benne, hogy éljetek. Kész vagyok ezt vállalni, hirdetni. Azt mondja az apostol, hogy mi ezen a harctéren nem emberek ellen harcolunk, és nem emberi fegyverekkel harcolunk, hanem lelki fegyverekkel harcolunk, szellemi erők és hatalmasságok ellen. És ebben a harcban nekünk mindennél fontosabb, hogy azok, akik ellen mi harcolunk, azok Jézus lábai alatt vannak. Azok fölött van Jézus, és mi ebben a harcban annak az oldalán állunk, aki mindenek fölött van. Ramta nem áll Isten fölött. Jézus fölött. És fölöttünk se. És az összes többi szellem, vagy démon, vagy nem tudom én kinek, minek nevezzék őket. Mi a Jézus oldalán vagyunk, de a mennynek, testvéreim, még az Isten országának ezen az oldalán, ahol most mi élünk, itt nincs demilitarizált zóna. Ugye tetszett ez a kifejezés, valahol olvastam. Nincs demilitarizált zóna. Azt mondja a C.S. Lewis, hogy e világban nincs egy semleges hely. Minden négyzetcentimétert, minden másodperc töredékét vagy az Isten, vagy a sátán veszi igénybe. Hát azt akarja mondani, hogy a mögött ott áll valaki. Vagy az Úr, vagy az ellensége. Calvin azt írja, birodalmak háborúja folyik. Ha minket a helyes lelkesültség fűt Jézus országáért, akkor engesztelhetetlen harcot kell vívnunk az ellen, aki annak bukását tervezi. Mármint, hogy a sátán ellen. Háború folyik, testvérek, egy kozmikus háború folyik, és hogyha mi ezt nem látjuk, akkor nagyon-nagyon vaksik vagyunk, és nagyon vakok vagyunk. Nekünk ezt hívő emberként a Szentírás alapján látnunk kell, és ha ezt látjuk, akkor nagyon is jól tudjuk, hogy itt olyan sötét szellemi erőkkel, személyekkel állunk szembe, akik nálunknál ezerszerte nagyobbak, és akik minket úgy söpörnének el, hogy észre se vennének minket, ha csak nem állna mellettünk Jézus, és mi nem állnánk ő mellette. De milyen jó, hogy nekünk egy olyan urunk van, aki felvitetett Isten hatalma által az ő dicsőségébe, és minden fölé emeltetett, és minden a lába alatt van. Nekem ez fontos. És remélem, hogy nektek is. Ebbe a mai világba, testvérek, az a benyomásom nekem, és biztos többen is vagyunk így hívők, akik ezt érezzük és látjuk, hogy ebbe a világba, ezt a világot egyre inkább átjárják, átitatják körülöttünk sátáni gondolatok, sátáni indulatok, sátáni eszmék. Olyan démoni erőkkel találkozik olykor az ember, és olyan démoni tapasztalatokkal kérkedik egyre több ember, hogy az ember csak les. Hogy hova kezdünk csöppenni. Csak nézzük a tévét, és kezdjük érezni azt, hogy ez a világ egyre inkább a keresztjének ellen, az igazi keresztjének ellen fordul, és az igazi Krisztus ellen fog fordulni. Mert bennük látja a békének, meg a nem tudom én, a harmóniának, meg minek a megrontóit. Intoleráns, nem tudom én minek, terroristáknak, forradalmároknak fogják titulálni azokat. Egyre inkább érezzük ezt a sátáni gyűlöletet az emberekben, ami olykor kirobban, aztán utána még most visszafogják magukat valamennyire. Ha valahol egy hívő ember megnyilatkozik, és a Biblia igazságára mer hivatkozni, rögtön egy démoni gyűlölettel találja magát szembe, testvérek. Az esetek legnagyobb részében, Isten kegyelméből nincs még mindig így, de sokszor már így van. És nekem ebbe a világba, ahol ezzel találkozom, nekem nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy az én Jézusom, az én megváltó Uram, ő az Isten jobbján ül, vagyis isteni dicsőségben van, és teljhatalommal bír, és a kígyónak is, meg a szolgáinak is a fejére taposott, azok az ő lábainak a zsámolya, és én az ő seregéhez tartozom. Az ő győztes seregéhez tartozom, mert Jézus győzött. Egyszer és mindenkorra győzött. Sok ember, sok hívő van, testvérek, akik meg is tudok érteni, hogy kezdenek nagyon félni. Mégpedig ezektől kifejezetten a sátántól, meg a sátán démonainak a ténykedésétől. Félnek, rettegnek, hogy ő rájuk is hatni fog mindez, hogy mit fognak velem csinálni, vagy félek attól, hogy az én hitemnek majd az emberek között milyen következménye lesz. Az emberek mit fognak szólni, de igazából nem is az emberek, hanem a mögöttük álló, őket inspiráló szellemi, démoni lények. Mit fognak velem csinálni? Félek ettől, reszketek ettől, de akkor nem reszketek, ha hiszem, hogy Jézus győzött, és ott ül az Istennek a jobbján. És ő fölemeltetett, és a lábai alatt van minden. Ezek az összes sötét lelkek is a vezérükkel együtt. Sőt, hogyha ezt én hiszem, testvérek, akkor az a tapasztalatom, hogy fölbátorodok tulajdonképpen. Megbátorodunk, ha hiszünk Jézusnak ebben a dicsőségében. Megbátorodunk. És kilépünk erre a harcra, és annál bátrabban vállaljuk Jézust. Az ígének a hirdetését, az evangélium hirdetését, rámutassunk a bűnre, rámutassunk a kegyelemre, rámutassunk a kegyelem árára, Jézusra, és hívjuk az embereket a hitre. Az ember, ha látja, hogy nekem egy hatalmas Jézusom van, akkor erőre kap. Ő mindenek fölött van. Ő győzött. És ő örökké győzött, és nem lehet tőle már elvenni ezt a győzelmet. Most még egy nagy harc folyik a világban. Olyan mondta egy német svájci teológus, az Oskar Kullmann, olyan helyzetben vagyunk, mint a második világháború idején volt, hogy volt a D-nap, ugye, amikor a partraszállás megtörtént, és ott gyakorlatilag eldőlt a második világháború, de utána még sokáig folytak a csaták, míg végül tényleg vége lett. A csata tulajdonképpen, ez a szellemi, lelki csata, amiben mi itt most benne vagyunk, és csak kapkodjuk a fejünket, ez már eldőlt. Mi tudjuk, hogy eldőlt, de még most azért folyik a csata. És itt bátorságra van szükségünk, és ha nem látjuk, hogy Jézus milyen hatalmas, és Isten még hatalmasabb nála, akkor egyszerűen veszteni fogunk. Viszont ha látjuk, akkor erősek leszünk. Ellen tudunk állni a sátánnak, vagy a gonosznak, mondja a Jakab levelébe, és elfut tőlünk. Ő megerősít bennünket. Azt kívánom most így a testvéreknek, hogy meg magamnak is, hogy legyünk erősek a mi Urunkban, és az ő hatalmas erejébe. Nem kell nekünk félni semmit, mert hatalmas megváltónk van. Dicsőséges, győzelmes megváltónk van, aki a kígyónak a fejére taposott. És aki a végső győzelem. És mi bátrak lehetünk az Úrért. És kimehetünk a világba, és félelem nélkül, és mindenféle rettegés, meg szorongás nélkül vállalhatjuk az Úr nevét. Az Úr árnyékában vagyunk mi elrejt, vagy a 91. Zsoltárba olvassuk. Biztonságban vagyunk, testvérek. Segítsen bennünket az Úr, hogy lássuk ezt a hatalmas Jézust. A mennybe menetel ünnepén legalább akkor, de most mindenképpen vegyük észre a hatalmas Jézust. És tudjátok, Pál apostol azért imádkozott, hogy lássák meg a hívők nem csak a hatalmas Jézust, hanem azt a valakit, aki őt ebbe a pozícióba emelte. Nagyon érdekes, ugye? Azzal kezdő, hogy azért imádkozik, hogy lássátok meg Istennek a dicsőségét. Innen indultunk, és most ide térek vissza. Lássák meg a hívők Isten dicsőségét. Ami megnyilvánult abban, hogy Jézust olyanná tette, amilyenné. Vagy azzá tette, akivé. Hát látjuk Jézust, hogy milyen hatalmas. Akkor milyen az az Isten, aki őt oda tette? Szinte tényleg az az érzésünk, hogy Isten még nagyobb, mint ő. Isten végtelen hatalmas. És ha mi az övéi vagyunk, akkor nem kell félnünk senkitől és semmitől. Harcolhatunk a lelki fegyverekkel bátran, félelem nélkül és reszketés nélkül. Adja nekünk az Úr, hogy jó harcosai lehessünk ebben a militáris övezetben, ahol élnünk kell. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy a Te igédet adtad mi nékünk, hogy az legyen kalauzunk a látható világ dolgaiban is, de a láthatatlan világ dolgaiban is. És köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy te mindenek fölött állsz, Úr Jézus, és a te lábaid alá vettettek mindenek. Köszönjük te néked, hogy láthatjuk a te dicsőségedet az igénben, az igén keresztül, az igében. És kérünk, hogy segíts ezt hinni is. Köszönjük néked, hogy nem csak a jó angyalok vannak a te lábaid alatt, hanem a gonosz angyalok is élükön a sátánnal. És köszönjük néked, hogy nem csak a látható világ fölött úr, hanem, és az itt élő, akár hívő, vagy akár hitetlen, jó vagy gonosz emberek fölött, hanem a szellemi világ lényei, teremtményei fölött is. Köszönjük, hogy ott láthatunk téged a mindenség fölött, királyi trónodon. És köszönjük néked, hogy téged oda nem emberek tettek, hanem ebbe a dicsőségbe az Atya részesített téged. Atyánk, magasztalunk azért, akivé Krisztust tetted a számunkra is. Segíts, hogy egyre inkább megismerjünk téged és őt, és egyre inkább megnyugodjon a szívünk, sőt, egyre bátrabbak legyünk, hogy félelem nélkül tudjuk, szabadon tudjuk hirdetni az evangéliumot ebben az egyre sötétebb világban. Köszönjük néked, hogy a te igédre figyelhetünk. Kérünk, az legyen a mi vezérünk és iránymutatónk egész földi életünkben. Köszönjük néked, hogy ma téged ünnepelhetünk, Jézusunk, és téged magasztalhat a szívünk, aki minden hatalom menjen és földön, mind örökké. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, és mindeneket vetett az ő lábai alá. Amen. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk az a 359. ének. Énekeljük el az első két versét és az ötödik versét. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Százharmincnyolcadik zsoltár. Aki pedig hallgat engemet, lakozik bátorságosan, és csendes lészen a gonosznak félelmétől. Áldás, békesség!